Hitvilág. A teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A ferencesek minden évben szerveznek egy jótékonysági estet. Nagyon nagy művészeket tud a ferences közösség megnyerni, hogy az autista segítőközpont működését, támogatását elősegítse. Most január 16-án Szakcsillakatos Béla, jazz zenész, zeneszerző és zongorista és barátai lépnek föl a Zeneakadémián. Dobszai Benedeket kérdezem, a ferences rendtartomány provinciálisát, hogy mennyire nagy szükség van ezekre a jótékonysági estekre, csupán az anyagi támogatás, vagy pedig ennél több van egy-egy ilyen esemény a mögött?
Természetesen több van. 2009-ben, amikor a rendnek a jubileumi éve volt, így 800 éve működik a rend, akkor szerveztünk először ilyen koncertet, és igazából ez az első koncert, ez inkább egy kulturális eseménynek indult, annak a jubileumi évnek az egyik fontos kiemelkedő eseménye volt a Művészetek Palotájában, ahol ferences kórusok léptek föl, templomok, iskolák kórusai elsősorban. És már akkor azért gondoltunk arra, hogy nyilván erre jó ráültetni egy jótékonysági eseményt is, és hát a mi rendtartományunkban azért egyértelműen a legfontosabb olyan vállalás, amely tényleg azt gondolom, hogy nagyon szükséget szenvedő és mégis nagyon szép vállalás, ez az autista segítőközpontnak a fönntartása.
Legfontosabb és legköltségesebb.
Így van, hát azért ez évről évre nagyon nagy fejtörést okoz a rendnek, de hát egyébként nem csupán arról van itt szó, hogy kérünk, hanem kezdettől fogva ezeknek a koncerteknek a köszönetmondás is a szerepe volt. Tehát nyilván kérünk is, de erre a koncertre hívjuk el azokat, akiktől már kaptunk. És ez legalább annyira fontos. Én azt gondolom, hogy egy olyan szervezet számára, aki adományokból él, kérés után a köszönetmondás is egy nagyon-nagyon fontos feladata.
Szent Ferenc kolduló rendet alapított. Sokan szégyennek tartják a koldulást. A ferencesek 800 éve büszkén vállalják ezt a hozzáállást a dolgokhoz, de amit lehet, megtesznek maguk is, tehát nem ingyen élők.
Ezt én nagyon fontosnak tartom. Én magam, ha csak a saját személyiségemből kiindulok, én tőlem is nagyon távol áll a koldulás. És én azt is szoktam mondani rendtársaknak is, meg mindenki számára, hogy maguk a ferences testvérek élete, a saját dolgaink, saját életünknek a fenntartása, akár itt idősebb rendtársak életének a vitele, stb., vagy akár növendékek, ezeket meg kell oldanunk magunknak. Életerős férfiak vannak azért többségben ebben a közösségben. Azt kell, hogy mondjam, hogy kutya kötelessége mindenkinek tisztességesen dolgozni, és hát a munkájáért kapott valamiféle bérből, egyébből megélni.
Illetve beadni a közösbe, ugye? Tehát nem saját zsebre dolgoznak a barátok?
Így van, tehát természetesen nálunk vagyonközösség van, tehát hogy a közösség éljen ezekből a forrásokból. Ez egészen ott is úgy van, erről nyíltan lehet beszélni, hogy egy plébánián sem a helyi adományok azok nem kerülnek át a rendházhoz, hanem annak egy részét, mint fizetést mondjuk megkapja a helyi lelkipásztor, ami befolyik a helyi rendház költségeik közé, de egyébként a többi pénz meg ott marad a templomnál, és a képviselőtestület dönts el, hogy mire költi. Nyilván, amikor Szent Ferenc megírja a reguláját, ő maga is ezt mondja, hogy a testvérek odaadással is hűségesen dolgoznak, és csak akkor engedi meg a koldulást, amikor esetleg ezért nem kapják meg a megfelelő bért. Nyilván azért a koldulásban benne van az, hogy a gondviselésre bízzuk magunkat. Tehát azért vannak olyan ferences közösségek, elsősorban nővér közösségek, akik egészen profétai módon megélik ezt a formáját a ferences hagyománynak, hogy ők imádkoznak, házi munkát végeznek, kifele nem dolgoznak, hanem megélnek tényleg adományokból. Magyarországon is van ilyen közösség, a Clarissa közösség, de hát az se egy egyszerű dolog, hiszen ott akkor aznap azt teszik, amit éppen hoznak, és ha nem hoznak, akkor nem esznek.
De a ferences barátok végül is olyan ügyekben koldulnak, mint például egy jótékonysági est most az autisták javára, amellyel egy szolgálatot el tudnak végezni.
Így van, ezt szoktam mondani, hogy nekünk ma jogunk a koldulásra, egyedül azokon a pontokon van, ahol szolgálatot végzünk, és a szolgálat föntartása nem kap akkora támogatást, akár normatív támogatást, vagy bármiféle költségtérítést, és hát ezek közül a szociális feladatok, és ebből is elsősorban az autista segítőközpont, amelyik, hát mondjuk ki, azért évi 30-50 milliós mínusszal működik. Ez abból adódik, hogy ez egy komplex, speciális intézmény, ahol nagyon nagy a bérköltség, hiszen egy gondozottra sokszor egy gondozó jut, de azt is el szoktuk mondani, hogy azért egy nagyon fontos dolog, hiszen akik hozzánk bekerülnek, azok azért 18-19 évesen egy viszonylag nagyobb önállósággal kerülnek ki, nem beszélve arról, hogy az ő családjuk, ahol még lehet 2-3-4 másik gyerek, az egyben tud maradni, hiszen azt a terhet, amit az egy autista gyermek gondozása jelentene, az lekerül róluk.
A koncert. Szakcsi Lakatos Béla, tavaly úgy emlékszem Szalóki Ágnes, előtte Gimes együttes, nagyon jó ízléssel válogatnak a ferencesek.
Hála Istennek azt látom, hogy vannak olyan partnereink, akik nagyon sokat segítenek nekünk ebben. Egyrésztről maguk a helyek, ahol tudtunk koncertet szervezni, az is nagy dolog, Bazilika Budapesten, illetve most a Zeneakadémia tavaly is, idén is. Azt gondolom, hogy ez is egy adomány, hogy oda mehetünk, és ott szervezhetjük ezeket a koncerteket. És hát nagyon nagy szerencse, hogy valóban ilyen előadókat tudunk megnyerni. Nem csupán arra, hogy eljöjjenek egy koncertre, hanem akár tavaly Szalóki Ági maga lement az intézménybe, és egy-két napot eltöltött az autisták között, vagy maga a mostani előadó Szakcsi Lakatos Béla nagyon jó szívvel beszél erről a szolgálatról, és ezt azért tartom fontosnak, mert itt nem csupán erről az intézményről van szó, hanem az ügyről. Arról az ügyről, hogy Magyarországon nagyon sok autista van, egyre több van, diagnosztizált autisták száma már 10 000 fölötti, de tudjuk, hogy az érintett embertársaink csak itt ebben az országban most már több 10 000-es nagyságrendben vannak, és erre az ügyre érdemes még felhívni a figyelmet. Itt nem csupán arról van szó, hogy a mi szolgálatunkat segítsék, hanem hogy kicsit a mi kapcsolatunk, közvetítésünkön keresztül az egész társadalom kicsit érzékenyebb legyen arra, hogy valamit kezdenünk kell az autizmus ügyével Magyarországon.
Hála Istennek a ferences barátoknak sok barátjuk van.
Így van. Azért azt is el kell mondani, hogy önmagában ennek az intézménynek a föntartása, azon túl, hogy van egy-két nagy adományozó, aki mindig megnevezhető, azért egy 6 000-es adományozói körrel van körülvéve, akik sokszor csak néhány 100 forintot, vagy néhány 10 000 forintot, vagy akár egy kicsit többet tudnak adni, de ez egy olyan biztos hátteret jelent, amiért kell dolgozni, vagy akikért kell dolgozni, akiknek meg kell köszönni, és tényleg mindig megtesszük, de akik egyben egyfajta olyan biztos hátteret nyújt, hogy tényleg rajtuk keresztül a gondviselést tapasztaljuk meg évről évre.
És imádkoznak is értük a ferencesek.
Így van, ez egy nagyon fontos vállalás a ferences közösségnek, hogy nemzeti egyhelyünkön Mátvárevé Szentkúton minden héten a szerda reggeli szentmisét azt a rend összes adományozóért ajánljuk föl, és ezt most is kérem mindig az ottani rendtársaktól, hogy ezt a gyakorlatot folytassák és vigyék tovább.
Megújult Zeneakadémián van ez a koncert. Január 16-án lesz, és Szakcsi Lakatos Béla és barátai fognak rendelkezésére állni az érdeklődőknek. Ő a beszélgető társam. Szeretném, hogyha egyrészt vallana nekünk egy kicsit arról, hogy miért vállal el ilyen jótékonysági missziót, másrészt aztán a zenéről, a zenével való kapcsolatáról, azokról a gyökerekről, amelyek révén ő a zenéhez közelebb kerül. De hát először is a ferencesek és az autisták ügye hogyan került az ön látókörébe, és miért?
Hát ők kerestek meg engem, hogy vállaljam ezt el. Az ember azért a 25 év alatt volt egy pár, mikor gyanakvó volt, de ebben a tekintetben, a ferencesekkel, hát azért is vállaltam el, mert az első szempont az, hogy a pénz az jó helyre kerül. Ez nagyon fontos ma. Az ember, mikor elvállal egy ilyet, akkor természetesen megbízható emberekkel, megbízható csoporttal kezd foglalkozni, mert hogy tudja azt, hogy ez a pénz biztos oda kerül, ahova kell kerülnie.
Az autizmus valamilyen módon az ön ismeretségi körében jelente problémát családoknak?
Én nem tudom, nem ismerek ilyen embereket, akiknek ilyen gyerek, de ezeket a gyerekeket én ismerem. Ezek a gyerekektől tanulhatnánk, ezek nagyon tudnak szeretni. Annyi szeretet van bennük, és először találkoztam ilyen gyerekekkel, akkor azt mondtam, hogy ilyen közvetlen kéne lenni mindenkivel. Hát mi nem lehetünk mi olyanok, hogy felszállunk a buszra vagy a villamosra, és ott gubbasztunk több megállón keresztül. Mi nem ott kedvesen nem szólhatunk oda másikhoz, hogy szerbusz, ki vagy, mi van veled. Ugye ezek az emberek, ezek a gyerekek, ezek rögtön mondják, hogy szeretlek, meg hát barátságosak, tehát hát sokkal többet érnek, mint egy normális ember. Sokat lehet belőle tanulni.
És a segítséget megérdemlik.
Hát abszolút.
Nagyon régóta ismerem a nevét a művész úrnak. Kamaszkoromban, a 70-es években, hát az egyik legnagyobb név volt, avval együtt, hogy nem vagyok egy nagyon zeneértő ember, de a jazz területén az egyes számú név ön volt, meg talán Pege Aladár, akit ismertünk.
Valóban így volt, mert például én azért, mert én voltam az első ember, aki a fúzionált más zenékkel a jazzen belül, tehát akkor a popzenével, vagy akkori rockzenével fúzionáltam, ami nem azért, mert hogy sikeres akartam lenni, hanem így éreztem, hogy ez a lehetőség van. Amerikában is ez a zene ment, és akkor jöttem haza Amerikából a 70-es évekbe, és 70-es évek elején, és megcsináltam azokat a zenéket, és azokat az együttesen Rákfogó, akikkel tulajdonképpen egyesek szerint elárultam a jazzt, de nem árultam el, hanem egy újat hoztam be Magyarországra, úgyhogy ezért lett népszerűbb a műfaj, mert azok a popközönség, akik jártak a popzenészekhez, azok hozzánk is elkezdtek járni.
Úgyhogy... Én a Siriusnak a koncertjeire jártam, hát ők is valami hasonlóban fáradoztak annak idején.
Csináltunk együtt, mert onnan aztán átjött hozzánk a, hát nem végleg, hanem a kettőt csinálták, a Rádúj meg az Orszánszki.
Zenész családból származik?
Hát zenész családból származ. Apám hegedűs volt, de nem volt cigányprímás, hanem nem tudom, hogy hívták ezt, ilyen, milyen zene volt. Zongorával játszott ilyen kisebb éttermekbe abban az időben.
Tehát szalonzenét játszott, mondjuk?
Igen. Ilyesmit játszott. És hát az ő zenés családok úgy vannak, hogy akkor nem csak a cigány származásoknál, mert máshol is, ahol zenészek voltak, ott megpróbálják a zenészek a saját gyermeküket is, hogyha látnak tehetséget benne, akkor örülnek, hogy esetleg zenész lesz. És az apám az meg nem akarta, hogy én cigányzenész legyek, mert azt mondja, hogy ez nem... Hát a Rákosi rendszerben nem nagyon dolgozott senki, és azt mondta, hogy legyek zongorista, mert a zongor az egyedül is tud játszani. Nem kell hozzá partner, és ha nagyon nagy baj van, akkor meg tudok belőle élni, így is, hogy egyedül zongorázok.
És hát így is történt.
Tulajdonképpen igaza volt, mert később így is történt. Most már se kell, elég egy musicbox vagy valami. Anyám viszont az könyvkötő volt az Athenaeum nyomdába, az viszont azt mondta, hogy legyek zongora művész, klasszikus művész. Hát apám is, de hát az inkább gondolta, hogy egy vendéglátóipari zenész leszek. És annak is indultam, de aztán nem így történt a dolog.
Úgy látom én kívülállóként, hogy nagyon nehéz idők járnak az elmúlt évtizedekben a a vendéglátóipari zenész társadalomra. Vendéglátóiparból kiszorult az élő zene. Azért ez nagy baj, nem? A cigányság körében az elitje volt a cigányságnak a cigány zenész társadalom, és alig van most hely, ahol ők tudnak dolgozni.
Igen. Hát valamikor még a 70-es évek elején a menti a körúton, akkor egy saroktól a másik sarokig legalább 3 méteren volt.
Milyen idők járnak most a cigányzenészekre?
Vendéglátóparok azok nem csak Magyarországon, az egész világon megfagytak, tehát még talán Amerikában is. Mert hát a diszkók, meg mit tudom én, a mai fiatalok azok nem úgy szórakoznak, mint a régi emberek, ugye? És hát ennek különböző oka is vannak, mert hát egyrészt az éjszaka félelmetes lesz az egész világon, és az emberek idősebbek, tehát 40 év felett, már 40 évtől inkább otthon csinálnak valami barátokkal valami partit, és akkor bekapcsolják a lemezjátszót, vagy bármit, és arra szórakoznak. Tehát az élőzene ilyen szempontból meghalt. Ez nyilvánvaló, hogy a Magyarországon mindenféleképpen az embereknek nincs annyi pénzük. Hát régen szegény emberek is megtehették, hogy az, hogy egy hónap egyszer, vagy egy héten egyszer, de legalább egy hónap egyszer a család beüljön egy étterembe, és megvacsorázzon, és ott hallgasson egy cigányzenekart, ugye? Az egy teljesen más helyzet volt. Tehát nem a politika tehet róla, hanem a világ tehet róla. Mert hogy lehet támogatni ezt, hogy lehet sarkalni azt, hogy egy étterem tulajdonos tartson egy zenekart, akár cigányzenekart, vagy egy zongorát, vagy egy triót, a tánczenei triót, nem is táncolnak már vendéglátóiparban.
Hát nem nagyon.
Hát ez nevetséges lenne, hogyha látnánk, hogy valahol táncolnak. Habár lehet, hogy a fiataloknak ez egy érdekes lenne, csak nem próbálták még ki.
Én bízom benne, hogy ennek lesz még reneszánsza. Hát végül is egy műfaj, több műfaj is kihal ezzel, és ezek közül olyan műfaj is, amely valóban hungarikum volt, azon kívül, hogy egy egész társadalmi rétegnek megélhetést adott.
Igen, tehát azért vannak most törekvések, próbálkozások, hogy legalább a Balaton és ezeken az üdülőhelyeken sok külföldi van, ott a nyári szezonban, tehát tavasztól egész őszig, mikor jó idő van, ott azért több cigányzenekar legyen. Nem megoldás, de legalább legyen.
Hát igen, csak legyenek cigányzenekarok, akik nem felejtik el, hogy ezt hogy kell csinálni.
Hát egyre jobban elfelejtik, mert a mostani cigánycsaládok ugye maradnak a zenénél, és lehet látni, hogy a konzervatóriumok és a zenakadémia tele van cigány származású gyerekekkel, akik ha akkor nem a cigányzenét, akkor a klasszikus zenét, és ha megnézed a megasztárokat, meg a pop műfajból is nagyon sok cigány van, származás van, és a jazzbe is tódulnak a cigány származású emberek. Tehát, hogyha nincs cigány zene, akkor van klasszikus zene, van pop zene, és van jazz zene. Tehát sajnos, hogy elveszítünk egy világhírű folyamatot, a Brahms, Liszt és a többi nagy zeneszerzők is, nagy előadó művészek, karmesterek ide jártak a Magyar Imréhez, meg a nagy 36. Rászlaci, meg sok nagy primás, aki az akkori gazdag embereknek voltak a zenészei. Ez most kihalóban van, de hát ha kihal, akkor meg viszont Magyarország. Magyar cigánzene az egy teljesen más, mint a többi. Sokkal sokoldalú, mint egy spanyol vagy egy francia. És akkor viszont akkor meg annak lehet örülni, hogy ezek a családok, mivel ezek már legalább 200 éve ebben foglalkoznak zenével, hogy továbbra is, de akkor annyi haszna van, hogy hát egyszer kijön egy nagy egyedű művész a cigányok közül, vagy egy, hát jazzzenészek már most jöttek ki. Például én.
Hát bizony, bizony, de a jazz is azt hiszem közönséget vesztett az elmúlt évtizedekben Magyarországon, nem úgy érzi? Vagy alkalmakat, ahol élő jazzzenét lehet hallgatni. Most nem a nagy koncertekre gondolok, hanem a klubokra.
Hát régen sem voltak sok klubok. A popzene is, meg a jazzzene is, a popzenét is idehozom, hogy hiányzanak azok az egyetemi klubok. Ugye Magyarországon, nagyvárosokban mindenhol vannak egyetemek, és voltak is, és utána dotálva volt az egyetemistáknak. De az egyetemisták fizettek 15-20 forintot abban az időben, és mi megkaptunk abban az időben, mit tudom én, 1200-1500 forintos gázsit, és beszélek a Kádár rendszer közepéről, 70-es, 80-as évek. És hát ez, nagyon sokat dolgoztunk. Sok munka volt, mert az egyetemeken nagyon jó hangulat volt, és az egyetemisták jöttek. Ma, mivel ez nincs dotálva az egyetemeken, hát ez az egyetemista nem tud eljönni. Eljön a barátnőjével, és akkor ott megpróbálnak tőle kérni mondjuk csak 1000 forintot, de általában 1500 forintot. Az 2000 forint, most igyon meg egy sört, vegyen egy doboz cigarettát. Hát onnan van majd egyetemistának pénz, hogy elköltsön 3-4 ezer forintot. Azért se küldt el, nem tudja elkülteni, mert vannak nagy koncertek, egy évben több is, ahol amerikaiak és híres nagy sztárokat nézhet meg 4000 forintért vagy 5000 forintért, akkor oda is el kell menni, és akkor inkább oda megy, tehát ezt neki a pénzét be kell osztani, hogy hova költi a pénzét, ugye? Tehát nem teheti meg, hogy minden héten elmenjen. A egyetem meg nem hívja meg, mert hát ha nincs belépő, ő meg nem ad hozzá, akkor hogy? Akkor nem. Most vannak ezek a művelődési házak is, hát ha van pénzük, akkor hát próbálnak sakkozni vele, hogy az ügyesebbek, hogy elhívnak operettet, vagy elhívnak ezt, és akkor elhívnak a jazz, vagy mit tudom én, olyan irodalmi estet csinálnak, amiből nem annyi pénz jön be, a másikből több pénz, és akkor kisakkozzák. Tehát ez most egyre rosszabb, meg hát most a jazznek ez a úgynevezett világzene is ront a helyzetem, mert magyarországi fesztiválokon a legtöbb ilyen, hát világzene, nem világzene, az ugyanolyan népzenekarok vannak, csak hogy ez divatba jött, hogy világzene, hát a világzene az nem azt jelenti, hogy népdalokat játszunk, meg énekelünk, hanem a világzene azt jelenti, hogy az embernek a zenéje, és az embernek a zenéje az a popzene, a klasszikus zene, a jazz zene és a népzene. Ez a négy műfaj van, amiben nagyon sok ágazata van, és hát szerintem az világzene, hogy legalább kettő működjön. Tehát egy ilyen népi zenekar, mondjuk magyar népdalokat csinálnak, akkor ne csak egy valamilyen ritmussal legyen alatta, és akkor ugyanaz, hanem valamivel fúziánáljon, tehát akár a jazzzel, akár a klasszikus zenével, hát nem, kicsit legyen megcsinálva.
Tehát. Igen, tehát egy csavar kell bele, hogy izgalmasabb legyen.
De a legtöbbnél nincs ez meg, és azért mégis a fesztiválokon, mostanában Magyarországon egyre több ilyen zenekarok lépnek csak fel. Tehát ez, a magyarok mindig túlzásba visznek mindent, szóval alább hagy, és akkor jön megint valami.
Zeneakadémiai koncerten a kedvenc zeneszerzőihez fog fordulni.
Nekem kedvenc zeneszerzőim, de a felkérés úgy történt, hogyha lehet, akkor több Görsvint és több Bernsteint, ők kérték ezt.
Fúziós előadásban.
Igen, igen. Tehát van két operaénekes, és van két, van egy popénekes, aki a jazzhöz közel áll, és van egy kimondott jazzénekesnő. És egy jazz trió van, bőgő dob zongora, úgyhogy ez érdekes. Meg én is játszok szólóba parafrázisokat Görsvintől, meg Bernsteintől, úgyhogy...
a modern magyar zeneszerzőket is újra gondolja egy kicsit, Ötvös meg Kurtág foglalkoztatja.
Én nem gondolom újra, hanem szoktam improvizálni az ő gondolatait, mert ismerem a zenéjüket, és szeretem őket, úgyhogy. Van is egy lemez, ahol az Ötvös Péter megkért, hogy 7-8 percet játsszak az egyik operájából, ilyen kis kivonatot szólóba. Én sok zenével foglalkozok, és sok mindennel, de nem azért, mert akarom, meg megerültetem magam, hanem én szeretem a popzenét, szeretem a jazzzenét, szeretem a népzenét, és szeretem a klasszikus zenét is.
Úgyhogy, magyar nóta is belefér ebbe?
Hogyha jól van előadva, vagy jól csinálja. Egyébként a 100 éves étteremben működik egy cigánzenekar.
Hála Istennek, vannak még helyek azért, ahol van zene.
Igen, ezt érdemes meghallgatni, ez nagyon jó. Egy zeneszerzőnek, mert az is vagyok, és egy improvizáló művésznek, mert főleg annak tartom magam, nem csak jazz improvizálok, hanem más dolgokat is, annak az éltető ereje, hogy minél több zenét kell hallgatni. Mindegy, hogy milyen zene. Jöjjenek be a dallamok, az ötletek, mert az ember mikor dolgozik, akkor improvizál vagy zenét szerez, akkor azt elő tudja hozni hátulról. De nincs ott semmi, akkor mit hoz elő? Nem is tudod, hogy mit hoz, honnan van, vagy mit hoz, de az ott van. Az ember sok zenét hallgat, az ott van hátul. Az nem megy el. Nem úgy van, hogy bemegy a jobb fülön is kéne a bal fülön. Úgy van, de az agyba is kerül sok minden hátul. Azért kell egy zenésznek nagyon szabadnak lenni, nagy szabadságot kell igényelnie saját magától, hogy olyan szabad, mert csak ha az ember teljesen szabad, akár a komponálást és akár a színpadon, akkor tudja előhozni a hátulról azokat a dolgokat. Ha gőzsben van az ember, akkor nem tud semmit előhozni magából. Tehát saját magából kell kihozni az embernek azt, ami benned van, de hát ha nem hallgatok semmit, akkor nincs bennem semmi. Tehát ez nem lehet.
Azt hiszem, hogy enélkül a szabadság nélkül semmilyen területen nagy alkotás nem is jöhet létre.
Hát mindenütt szerintem, csak a zenébe. Mindenki hallgat, és a legnagyobb zeneszerzők is hallgattak más zeneszerzőket. Főleg, ha nem is a kortársakat, de a előtte lévőket, tehát muszáj.
Még a jazzzenéről kérdezném, sokan azt gondolják, hogy azt csak feketebőrű amerikai tud igazán játszani. Mennyire kellett megküzdeni azért, hogy az embert elfogadják?
Hát az van, hogy nem minden fekete tud jazz játszani. Mint hogy nem minden cigány tud cigányzenét játszani. Tehát ebből jó a hasonlat, ugye, hogy valaki fekete nem is szereti a jazzt. Hát Amerikában a legtöbb fekete nem szereti a jazzt, inkább a popzenét szeretik, meg a rappet, meg mit tudom én miket. Meg régen is úgy volt. De kétségkívül, hogy a feketéktől származik a jazz, habár a Dixieland, az már fehérek. Tehát a fehérektől is azért New Orleansban nem csak feketék voltak, hanem fehérek is. De mondjuk a feketék tartsák azt, hogy ők tudnak jazz játszani, és nem tudom. Azért a fehérek is ott vannak, és a fehérek például hozták a klasszikus zenét, meg a hangszerek azok New Orleansban is, a fúvózenekarok azok nem feketék voltak. Feketék átvették onnan a klarnétot, a trombitát, azok nem voltak fekete hangszerek.
És a cigányzenén ön mit ért? A cigányzen alatt szoktuk érteni a éttermekben a cigányzenekar produkcióját, de van, aki a cigányzene alatt a cigány népzenét érti. A kettő összetalálkozik, de azért sokszor párhuzamosan mennek el egymás mellett.
A zenében a legfontosabbak az érzelmek. Érzelem nélkül nincs semmilyen zene, se klasszikus, se népzene, semmilyen zene nincs. Most különböző érzelmek vannak, különböző emberi érzelmek. Na most a cigány népzene és a cigány zenekarok, a éttermi cigány zenekarok, azok értelme és érzelembe és kifejezésmódba ugyanúgy találkoznak. Az ugyanaz. Csak nem ugyanaz, amit játszanak. Az egyik már egy kifejlettebb zene, mert ott már az akkordok, meg a dallamok, meg mindent már a klasszikus zene nagyobb hatással volt ezekre a cigánzenekarokra.
Tehát az már összhangzattani ismereteket kíván.
Így van. És itt meg egyszerűbb, de viszont itt is az ősi érzelmek jönnek. De a kettő az ugyanaz. Éttermi cigánzenekarok hallották híresek, hogy akár 5 ember, 7 ember, vagy 20 ember, vagy 15 ember, rubató játszik egyszerre együtt, ami mindenfajta más zenébe elképzelhetetlen, hogy teljesen szabadon játszanak, és az is kibe, föl, le, tempó nélkül, és 15 ember vagy 8 ember halál egyszerre játszanak. Ez elképzelhetetlen, egyik világ összes népzenében nem létezik ilyesmi például. De még ha csárdást, hogyha nem tánc alá húzták, azok is hát borzalmas, mit tudom én, és ezt hogy lehet kísérni? Hát itt már hiába van kevesebb akkord, mint egy másik zenében, de elképzelhetetlen, mondjuk a klasszikus zenében és a jazz zenében is nem pontos tempót játszanak soha. És egy klasszikus zenész is, hogyha sokszor nem tudja ezt a belső tempóban való szabad mozgást, hogy a szimfonikus zenek, az operaénekesek, az előadók, a szögletesen játszák, akkor ők se jók. Csak ezt nem is tudják tanítani, vagy rájönnek, hogy ami le van írva a kottába, azt nem úgy kell játszani. Mindig van, amikor igen, de van egy belső szabadság. Ugyan tempóban vannak pontosan, és a jazzzenészek is, de azért ott hátul mögött egy kicsit, de tempóban. A cigánzenében meg teljesen szabad. Valahol őknek is van egy tempótörvényük, de ha nézzük az ember egy ilyen cigánzenekart, akkor a mindegy, hogy hány ember kíséri, a primásnak a vonóját lesik, mert
hol tudnak menni, hogy most
van. De ha a primás egy kicsit becselez őket, akkor már fölborul az egész, hát a rossz indulatú. Voltak ilyen pillanatok már az életben náluk. Úgyhogy én szoktam mondani aztán, hogy aki szabadon nem tud megfogalmazni valami ilyen zenét, az tempóban se fog tudni jól játszani. Nagyon nehéz szabadon játszani, hogy az annak legyen egy megfogalmazás, egy belső, hát belső tempója, formát adni neki, hát azt lehet szabadon össze-vissza játszani.
Igen.
És nagyon sokan nem tudnak.
Nagy bajban van a cigányság, rengeteg hátrány éri őket, ahogy megszűntek a munkahelyek.
Nem lehet már segíteni rajta. Most a nagy divat, hogy hajóra mennek a zenészek, nem csak a cigánzenészek, hanem a úgynevezett vendéglátóipari tánzenészek. Hajókon dolgoznak, most az megy, hogy hajókra mennek, abból próbálnak megélni, fiatalabbak is.
Ez a zene, de hát nem mindenki zenész.
Nagyon nehéz megoldani a problémát, ez egész Európában, az egész világon, még Indiában is probléma, én kétszer voltam Indiában. Indiában cigányok törvény nélkül vannak, ők nem tartoznak a kasztokba.
Igen.
Kaszton kívül vannak, ott is probléma, mert ugye Indiában a vallások a kasztokban van, és azokat törvények szorítják, hogy úgy kell élni, hogy a törvények mondják a vallás. A cigányok is vallásosak Indiában, de nem tartoznak a kaszba. Tehát ott is törvényen kívül vannak. Most itt is, Európában is, meg Amerikában is, meg mindenütt, azért nehéz velük bánni, mert ez nem megoldás, hogy beteszem egy lakásba őket hirtelen is, csak akkor éljenek ott egy bérházba. Mert ők
túl szabadok.
Túl szabadok, ők mászkálni akarnak, ma itt telepednek le, holnap ott telepednek le, és nem bírják a kötöttséget. Na most itt Magyarországon olyan szegények, hogy nem tudnak mászkálni, mert egy német cigány lakókocsival mászkál, és üzletelnek, meg minden. Itt is vannak cigányok, akik üzletelnek, de a legtöbbje azok inkább a nagyvárosok körül élnek. A szegények azok nem tudnak mit csinálni. Nagyon nehéz a problémának a megoldása, mert szinte lehetetlen megoldani. Szerintem csak alulról fölfelé lehet megoldani, hogyha egyes cigányok, és csak a cigányok tudnak segíteni ezen. Szóval én nem hiszem, hogy a magyarok tudnak ezen segíteni. A magyarok úgy tudnak segíteni, hogy elfogadják azokat az ötleteket, amit az igazi cigányok. Tehát nem voltak itten 40 évig a Kádár rendszer alatt, és most a 25 év alatt is ilyen megélhetési cigányvezetők, akiket nem érdekelte, hogy mi van a szegény sorsú cigányokkal. Ők azért, hogy ők is nehezen értek, és akkor vagy ilyen álművész, festőművésznek, vagy rajzoló, vagy könyvet írt, vagy mit tudom én mit. Hát vannak, akik tényleg tehetségesek, de legtöbbje nem. Mindenesetre mi a fenének kellett önkormányzatokba menni, meg cigányunk, meg ezt vállalni, hát miért? Hanem nem kellett volna nekük. Ezek az emberekre nincs szükség, tehát ezek nem csináltak semmit, ezek felvették a fizetésüket ezért, sőt pénzek is eltűntek, úgyhogy nem jó ez. Tehát egy olyan embereknek kell lenni, akik legalább iskolát végzett, hanem egyetemet végzett emberek, vannak is ilyenek már, ezek nem tudnak bekerülni a vezetésbe, de szép lassan azért be fognak kerülni. Mert hisz azok, akik buták és vezetők akarnak lenni, csak a pénzét csinálják, nem engedik őket. De van már egy pár. Tehát a megoldás az, hogy megnézni, tehát egy politikai vezető soha nem tudja meg, hogy nem fog lemenni két hétre és nézni egy faluba, hogy élnek a cigányok. Most ha rossz sugók vannak, akkor baj van. Tehát aki ott len van és cigány származású, az mondja meg a fent lévő politikai segítőknek, hogy mire van szükség igazából. Mert én úgy látom, hogy nem a statisztikára van szükség, mert ez soha nem jó, hanem arra van szükség, hogy úgy adjunk munkát, hogy most lehet, hogy hülyeségnek tűnik, ha kapjon egy kis család egy lovat, meg csinálják egy szekeret, és szállítsanak ott a faluba valakiknek pénzért. Vagy kapjon egy kis gyümölcsöst, vagy valamit, amit tud művelni, és azt el tudja adni. Tehát ezek mind ilyen kezdeti dolgok, tehát az, hogy én adok neki lakást, meg mit tudom én, azt is lehet, de meg pénzt, meg mit, nem tud vele mit kezdeni, szóval támogatásokból nem lehet. Az örök ugyanaz. Mert megisszák, meg. De Amerikában nem véletlenül találták ki a szegény embernek a food jegyeket. Tehát ne költs el italra, hanem olyan pénzt kapnak a szegény emberek, hogy abból csak ennivalót tud venni, még cigarettát se tud venni. Tehát az a törekvés, hogy olyan pénz kerüljön hozzá, amit nem tud rögtön elkölteni, nem tudja meginni, nem tudja, mert egy nap alatt egy segít el tud inni, ugye? De hogyha kap munkalehetőséget, olyat, hogy a sajátját, mert hát nagyon nehéz bekerülni egy munkahelyre, mert előítéletek vannak, ami szerintem soha nem fog megszűnni. Hát látjuk, hogy Amerikában most is még mindig nem szűn, meg pedig már fekete elnök van. Tehát az előítélet soha nem fog megszűnni, de az, hogyha ő a sajátját csinálja, ez a kis sajátját.
Akkor az önbecsülése helyére kerül.
Helyére kerül, és azt nem annyira költi el, meg nem tudom, szóval...
Ezek a kezdeményezések végülis az Erzsébet utalvány, meg ilyesmik, erre is szolgálnak, hát alkoholt, meg cigarettát nem lehet belőle venni, meg ez is, hogy óvodába kell menni mostantól majd minden gyereknek. Tehát vannak olyan, amelyek talán segítenek.
Nagyon nehéz az iskolába menni, mert egyrészt nem szeretik az emberek, a szülők, hogyha cigány gyerekek vannak abban az osztályban, nyilván nekük is van igazuk, mert a gyerekük nem akar rosszat átvenni, hogy átvegyenek onnan valami rosszat, mert attól mitől lenne jó, hogyha azok bekerülnek, hát nem olyan családi körülmények között vannak. Ez az egyik, hogy nem tűrik meg őket, a másik meg az, hogy hát még el se jut az iskolába, mert a szülő nincs azon, hogy reggel felkeljenek és elvigyék az iskolába, mert reggelig fönn voltak, akkor hogy megy iskolába, vagy hogy viszik az is. Látod, hogy a gyerek is fönn volt reggeli. Én szerintem a legnagyobb, ami ez sok pénz kéne, az egyik legnagyobb dolog az, hogy nem az se jó, hogyha külön cigány iskola van, az se jó. Semmi nem jó. Ha meg bejárakoltam, kiutálják, vagy nem viszik be a szülők, ugye? A legjobb az lenne, hogyha lennének olyan iskolák, ami ilyen mintaiskolák, ami mondjuk 3 éves időtartamra szólna, ahol mit tudom, 200 gyerek mondjuk járna oda, és 3 évig nem nagyon szülők látogathatnák, akarnák, vagy a gyerek néha hazamehetne, de tulajdonképpen benn lakna, benn étkezne, és a legkiválóbb tanárok tanítanák őket. Tehát nem ilyen borzalmas tanárok, hanem a legkiválóbb tanárok tanítanák őket, lennének workshopok, tehát ha a zenéről van szó, akkor a Kocsi Zolitól kezdve akárki tartanott előadás, fizikusok, mindenfajta izéből tartanának workshopokat, láthatnának híres embereket. Tehát közel, lát az ember személyesen egy híres embert, az azért sokat ad, mert ha látom őt, és kezet foghatok vele, vagy szembenézhetek vele, akkor látom, hogy az is ember.
Ön szokott ilyen missziókban részt venni?
Nem, mert nem kértek még meg rá. Tehát, hogyha ez van, akkor az derül neki, hogy a 3, tehát 1-től 3. évig ezekben a mintaiskolákban kijövő gyermekeket, cigány gyerekeket beraknánk a 4. osztályba, a rendes, normális iskolákba, akkor ott nem lehetne az, hogy eltérő lenne. Ez nagyon csúnyán hangzik, mert hogy elveszük a családtól, meg minden, de soha nem fog megváltozni máskülönben, mert a családok olyanok. És ő akkor, ha bemegy egy rendes iskolába, akkor ő már 4. osztálytól nyilvánvaló, hogy egyedül is el akar menni az iskolába, és hát csak így tud. Nem azt mondom, hogy ne menjen vissza a szülőkhöz. De a 4. osztályban ő már az apja ivott, meg mit tudom én, akkor is fölkes, elmegy az iskolába. Tehát más lesz az a probléma, hogy a fő gondolat az, hogy egy ember, hogy meg tudjon változni, ez nem csak a cigányokra vonatkozik. Én például egy hívő keresztény ember vagyok, és 25 éve megtértem Istenhez, és a Bibliát olvasom. Zsidó keresztény vagyok, az egész Bibliát, tehát mindent. Átszót szedték. Mózestől a Jelenések könyvéig. Tehát ott is az van, hogy ha nem változik meg a gondolkodásod, egy embernek a gondolkodásának kell megváltozni. Mert ha ez megváltozik, akkor tud megváltozni. Hiába beszélnek nekem akármit, hogy ilyen az Isten, meg olyan, meg gyere, meg nem megyek. De itt kezdem megismerni, beleismerek, belekantok, ráérzek, kezd változni a gondolatom, akkor engemet onnan már senki nem tud-e Istentől, meg Jézustól elvinni, mert a gondolkodásom megváltozott. Tehát egy cigány gyereknek, hogyha 3 évig egy ilyen közösségben, ilyen luxus körülmények között, ilyen tanárokkal és ilyen workshopokkal, akár a zenében, akár bármilyen műfajban, színház, játszás, minden 3 év alatt, és akkor még a legfogékonyabb a gyerek ugye az első 3 évben, akkor annak a gondolkodása megváltozott. visszaküldöd a családjához, ugyanúgy fogja szeretni a testvérét, az apját, meg az anyját, akármilyen, de ő már fog akar tanulni, mert megváltozott a gondolat. Tehát inkább arra kéne törekedni, hogy ezeknek az embereknek a gondolkodását megváltoztatni. Nem erőszakkal, szeretettel és segítséggel.
Ön meg tudja találni azt a pontot a saját család történetébe, ami révén kiemelkedett a családja? Ez a zene volt?
Hát az én családom nagyon híres zenészek voltak, mert az én nagyapám a Magyar Imrével játszott.
Az idősebb Magyar Imrével, ugye?
Igen, igen, és ez nagyon híres ember volt. És a nagybátyáim is híres zenészek voltak, úgyhogy amikor bekerültem a vendéglátóiparba, akkor nyilvánvaló, hogy én csak nagy helyeken játszottam rögtön a Astoriába, Molerusba, meg mit tudom. De az éjszakában én is járkáltam, és hát rengeteg cigányzenész ugye befejezte a munkát, mondtam, hogy az előbb, hogy Budapesten egy utcasarkon belül volt 2-3 étterem, és a másik oldalon is, úgyhogy a cigány emberekkel találkoztam, hogyha én is elmaradtam egy kicsit beszélgetni, és akkor mindjárt kérdezték, hogy te cigány vagy, mondom, igenis, hát te kinek a fia vagy, mert így kérdezik a cigányok. És akkor megmondtam, hogy ki vagyok, akkor rögtön befogadtak, mert egy nagyon híres név volt a Szakcsi név. És az is vettem fel ezt a nevet, mert először a cigányzenészek mondták, hogy a Szakcsi, Szakcsi, és akkor a tánzenészek is átvették, hogy Szakcsi, Szakcsi, és amikor jazzzenész lettem, akkor bekerültem a rádiókba, meg a televízióba, és azok is azt mondták, hogy Szakcsi, és a popzenészek is azt mondták, hogy Szakcsi. Hát mondom, hogy mindenki szakcsizik engem, mert akkor fölveszem a Szakcsi nevet. De ez tulajdonképpen a cigányzenészektől jött, mert ők tudták, hogy ki az a Szakcsi. Őnekük volt híres, egy tánzenészek nem volt híres, vagy egy popzenészek, vagy egy jazzzenészek. És akkor így lettem Szakcsi tulajdonképpen.
Tehát Lakatos Béla volt, de a Szakcsi egy korábbi rokon zenésznek volt a ragadvány neve.
Így van, így van. Mert onnan jött fel, Szakcsról jött fel, és úgy lett, került a leghíresebb zenekarban Magyarországon.
Szakcsi Lakatos Bélával beszélgettünk cigányzenéről, jazzről, Istenről és az autistákról. Január 16-án a Zeneakadémián jótékonysági hangversenyt rendeznek a ferencesek, és a Kossuth és Liszt díjas jazzzongorista, zeneszerző Szakcsi Lakatos Béla és barátai siettek a ferencesek segítségére. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szerdahelyi Csongor.
Világ. A teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.